műsor Budapestről jelentkezik. Itt van Friderikus Sándor.
Az ostor sem ér már semmit. Mit is akartam mondani?
Menjünk!
Ne adagáljon így, a végre még felfordul!
Igaza van? Mi a neve?
Ádám!
Ja igen, az éjszaka! Az Isten szerelmére figyeljenek egy kicsit jobban, különben semmire sem megyünk. Nézzék! Érzel is, hogy érgezisztom? Helyes?
Ennyi elég.
Mi az, ami ennyire rendkívüli rajta, mármint az égen? Halvány is, fényes is, mint a világ bármely ege. A napnak ebben az órájában. Ugyanazon a szélességi fokon, ha szép idő van. Egy órája már körülbelül, hogy miután elárasztott bennünket a fehér és vörös fény záporával, lassan veszítenik ez ragyogását. Elhalványul, egyre jobban elhalványul egészen addig, míg egyszer csak vége. Nincs többé. Csak hogy! A szelítségnek és a nyugalomnak fátyola mögött ott vágtat az éjszaka, és ránk veti magát, így! Klatty. Épp amikor a legkevésbé várjuk.
Újra Godóra várunk, ezúttal a színházban is. A Katona április végén mutatta be Pekett darabját Zsámbéki Gábor és Asher Tamás rendezésében. Az egyik főszerepben Kulka Jánossal, aki szeptember óta már nem vendég, hanem állandó tag a Katona József Színházban. Kulka János ül itt asztalunknál. Tegeződni fogunk, fogom játszani itt az eszemet, 30 éve ismerjük legalább egymást. Azt tudod, hogy miért vette elő a Katona ezt a darabot?
Jó kérdés, nem. Nem.
A te megfejtésed, az mi rímel ez valamennyire saját korunkra? Ugye te mondtad egy interjúban, hogy minden kor vár valamire, valamiféle Godóra, csak hát kétséges, hogy Godó létezik, és ha igen, kicsoda, micsoda ő. Szerinted akkor ma milyen Godóra várunk?
Én szerintem az ember alapvetően másban keresi mindig a megváltást. Tehát a legutoljára saját magába néz mindenki. A legutoljára hiszi el azt, hogy ő maga a megoldás a problémáira. Szerintem az a godóság.
Ja, tehát, hogy ez erről szól, az hogy várunk valamire,
én nekem
ami
az a godóság,
külső, vagy
hogy
aki
mindig
külső
valaki
erő?
Mástól vár segítséget, tudom, családottól, barátaitól, politikustól, és utoljára gondolod azt, hogy te magad meg tudnád oldani a saját problémáidat, vagy legalább a saját házad táján rendet tudnál tenni.
A darabban ugye Pozzót játszod, aki az elején egy pöffeszkedő úr, akinek földjén a két csavargó várja ezt a bizonyos Godót, aztán a második felvonásban megvakult és kiszolgáltatott emberként tér vissza. Amikor készültél erre, mit gondoltál róla, hogy így jár minden hatalmaskodó, vagy hogy úgy is ez a vége mindennek, tehát ne várjunk semmire, próbáljunk élni, próbáljuk a pillanatot használni a magunk javára.
Képzeld el, hogy én nem is nagyon értettem. A Pozzó sorsát se láttam össze igazán, meg tudod, egy színész inkább úgy van ezzel, hogy ha nem is a megfejtéseken gondolkozik, de először azon gondolkozik, hogy fogom én megtanulni ezt a töménytelen, idióta, összefüggéstelen mondatot, viccelek természetesen. De így összelátni például a sorsát az első megjelenésétől a végéig egyáltalán nem tudtam.
És aztán nyilván... szoktál egyébként tűnődni ezen? Tehát, hogy amit te hozol figurát, annak mi a létjogosultsága, szerepe, illetve a célja a darabban?
Hát az a szerencsém, hogy tényleg annyira jó rendezőkkel hozott össze többnyire az élet, vagy olyan szerencsés voltam, hogy ezt a feladatot azért ők többnyire elvégezték. Tehát azt, ami a dolog elemzés része, azt, ami az egész darab miben léte, azért azt ők nagyon alaposan végig gondolták.
És akkor együtt értelmeztek?
Tulajdonképpen együtt, igen. Uh-huh. Zsámbékival is így volt, együtt beszélgettünk nagyon sokat. És azt hiszem, hogy a legérdekesebb tényleg ennek a szörnyeteknek, ennek a Pozzó nevű szörnynek a sorsából az, hogy valaki elveszti fizikai értelemben a látását, és attól, hogy elveszi a látását, attól elkezd látni, úgy értem, belül látni.
Igen.
És olyan dolgok megfogalmazására meg. Képes, amiket egész egyszerűen talán filozófusok sem tudnak megfogalmazni.
Könnyen változ a rendezőt? Ezt azért kérdezem, mert ugye Godónál Zsámbéki Gábor kezdte el a munkát, és aztán a betegsége miatt Asher Tamás fejezte be, aki szerint kettők elképzelései nem nagyon különböztek, de azért azt gondolom, hogy egy színésznek át kell állni egyik rendezőről a másikra. Én ezt el sem tudom képzelni, hogy valaki elkezdi a munkát, van egy koncepciója, majd jön egy másik, esetleg annak egy másfajta koncepciója. Szóval ezt hogy oldod föl, hogyha ugyanazt a figurát kell egyébként két rendező által megteremtened?
Sokkal zöggenőmentesebb volt ez az átadás átvétel. Hiszen Gábor volt az, aki az egésznek a... hogy mondjam, az elemzését, a terét, tehát a játékteret létrehozta Kelcsőrszel, Szakács Györgyivel a jelmezeket, tehát tulajdonképpen...
Tehát Zsámbéki Gábor alapozta meg.
Tulajdonképpen ő alapozta meg, próbáltunk vele azt hiszem 5 vagy 6 héten keresztül, és aztán Asher, aki folyamatosan látogatta a próbákat, tehát teljesen zöggenőmentes volt, és azt gondoltam, hogy nekik tulajdonképpen szerintem nagyon gyakran kéne együtt dolgozni.
Tehát, hogy így ketten rendezenek
egy
darabot?
Igen, Gábor csodálatos abban,
hát ami az elmélet, fölkészültem, de hogy ezt fogom mondani.
Ami az elmélet, ami a Gáborban, ami egyrészt csodálatos és megható, és engem mindig nagyon elképeszt, hogy mennyire bízik a színészben, és mennyire ránk hagy bizonyos megoldásokat. Tehát őt az, hogy te most balról jössz be, vagy kettőt lépsz előre, vagy hármat, az őt nem igazán érdekli, ha látja az igazságát annak a jelenetnek. És az Asher meg
az igazság az, hogy elég hiteles?
Így, hogy hiteles. Az Asher pedig az, aki a utolsó kis csavarig, morzsáig, milliméterig.
Mindent kidolgoz ő, és ne csak
De ez nem azt jelenti, mert olyan csodálatos az, amit kér, és olyan megvalósíthatatlannak tűnik, hogyha csak a felét is meg tudod csinálni, már az egy nagyon nagy sikerélmény.
Olyat kér, ami neked egyébként magadtól eszedbe se jutna?
Hát persze.
Igen? Hát persze. De sokszor van így?
Vele nagyon sokszor.
Változott-e? Inkább kérdezem, de majd interjúra hivatkozom a színészethez, a szerepekhez való közelítési módod. Arra gondolok, interjúkból vettem ezt, hogy mintha meguntad volna a saját imázsodat, a pontos, mindig jól fésült, bocsánat, mindig felkészült, kiszámítható Kulka karakterét, és azt mondod, egy interjúban tényleg így fogalmazol, hogy úgy akarsz végre játszani, mint egy gyerek. Ez így van?
Ez szerintem a legnehezebb, amit el lehet érni. Látod, milyen jó, hogy ezt szóba hozod. Ez a podzózás, ez körülbelül olyan.
Tehát, hogy úgy játszol, mint egy gyerek?
Hát szeretnék úgy játszani, hogyha néha nem húzna le az, hogy most éppen melyik mondat jön a 972 teljesen agyamente szó vagy mondat.
Ez nagyon nagy kérdés, egy színész hogy jegyzi meg egyébként? A szituációban tudod inkább, vagy pedig tényleg betanulod, mint egy verset?
Hát ezt magolni kellett, de egyébként meglepően gyorsan meg lehet tanulni. Meglepően gyorsan, és aztán amikor el kell kezdeni kezelni, tehát ott a mozdulatokra, és akkor itt vedd el a ételt, a csirkecombot, itt dobd le, akkor meg van még könnyebben, akkor van mihez kötni. Tehát egy-egy mozdulatsorhoz lehet kötni ezeket a mondatokat. De egyébként ez a fajta játékosság, amit az Asher, és azt hiszem a Gábor is nagyon, nagyon szeret az előadásban, ha jól játszunk, akkor ez tényleg majdnem olyan őszinte vagy ártatlan tud lenni, mint ahogy egy gyerek játszik.
Szóval, azt állítja, hogy azelőtt jól látom.
Igen, kitűnően, csodálatosan.
Jaj, hát fejtse ki! Hogy már békén. Nem látod, hogy az elveszett boldogságát síratja? Memoria preteriturum bonorum. Fájdalmas lehet.
Nem tudhatjuk.
Na. És teljesen váratlanul érte a dolog?
Egészen kitűnő látásom volt.
Azt kérdeztem, hogy váratlanul érte a csapás?
Egy nap vakon ébredtem, olyan vakon, mint a sors. Néha azon tűrődöm, vajon nem alszom-e még.
Mikor történt?
Nem tudom.
Az biztos, hogy nem korábban, mint tegnap.
Ne faggassanak. A vakoknak nincs időérzékük. Semmit sem látnak, ami az idővel függ össze.
Érdekes, én megmertem volna ráesküdni, hogy pont fordítva van.
Megyek! Hol vagyunk?
Nem tudom.
Nem ez az ítélőszék véletlenül?
Én nem ismerem azt a helyet.
Hogy néz ki?
Hát nem tudnám leírni. Nem hasonlít semmihez. Nincs itt semmi, csak egy fa.
Akkor ez nem az ítélőszék.
Szép kis szórakozás.
Hol a szolgál?
Valahol itt.
Miért nem felel a hívásomra?
Nem tudom. Úgy tesz, mintha aludna, de az is lehet, hogy meghal.
Mi történt valójában?
Valójában. Mind a ketten megcsúsztak és elestek.
Nézzék meg, hogy nem sérültem meg!
Mert nem eregethetjük el magát.
Nem szükséges, hogy mind a ketten oda menjenek.
Menj te! Én? Azok után, amit velem művelt, soha az életben.
Mire vár a barátja?
Mire vársz? Godóra várok.
Egyébként kiheverted már az Alföldi Féle Nemzeti Színháztól való elválás, nem tudom én, fájdalmát, vagy legalábbis keserűségét?
Nézd, ez is sokkal... Nagyon sokat gondolkozom ezen, hogy olyan, mint a szívtelen lennék, vagy hálátlan. De lehet, hogy a... Lehet, hogy a színészek ilyenek, nem tudom. Szóval azt, hogy fájt, azt nem mondanám. Inkább dühített, vagy inkább valami teljes értetlenség volt jellemző
de ez arra, amit éreztem. Racionális de azt, érzelmileg nem ért el?
A többiek hiányoznak. A társulat hiányzik, a társulatért iszonyatosan nagy kár. Nagyon sajnálom a öltöztetőnőmet, a büféseket, a iszonyatosan kedves portásokat, a Márton Évát, a művészeti titkát, és még hosszan sorolhatnám, de annál biztos büszkébb vagyok, tudod, hogy egyrészt nem voltam hajlandó egy vereségnek elkönyvelni.
Hát és nem is volt mit?
Attól kezdve, hogy fölmondtam, vagy eldöntöttem, hogy eljövök, onnantól pedig sokkal, hogy mondjam, szóval emelt fűvel végigcsinálni ezt az utolsó fél évet azért sokkal egyszerűbb volt, de sokat sírtunk.
A szószoros értelmében?
A szószoros értelmében, és iszonyatosan fáradtak voltunk, tényleg nagyon nehéz öt év volt, és pláne ez az utolsó év, amikor már lehetett tudni, hogy vége lesz. Szóval azért ezek a havi 35 előadások úgy, hogy délután angyalok, este sirály, aztán másnap délután sirály, este angyalok.
Valószínűleg a fáradtság nem engedte az érzelmi átlényegülést.
Hát, vagy talán éppen hogy, vagy talán ez a nagyon túláradó, meg ez az elképesztő szeretetteli fogadtatás, amivel tényleg minden előadás egy ilyen ünneplésbe torkollott. Szóval nagyon sok megrendítő, nagyon szép pillanatot éltünk ott át, és ezek valahogy fölülírták a gyászt. Mm-hmm. Aztán nyilván az is benne volt, hogy tényleg a Zsámbéki a legjobb pillanatban hívott fel valamikor január elején, hogy vendégként meghívna a katonába.
Mert mindig ide vágytál, ugye?
Mindig, persze. Aztán már régóta nem gondoltam rá, vagy nagyon régóta letettem róla, és ez is milyen furcsa kör az élettől, hogy valamit döntesz, hogy mondasz egy nemet, annélkül, hogy bármit tudnál, és az élethoz egy igent. És ez olyan sokszor volt az életemben.
Nemet a nemzetire, és rögtön jött egy igen a
katonától. És akkor egyszer csak jön a... És én nem... Érted, ezt nem szoktam ezt soha számolni. Ugyanígy jöttem el a Radnótiból, hogy fölmondtam évad elején, és fogalmam nem volt, hogy mi lesz velem, és akkor lett ez a Jordán-féle nemzeti.
Általában is ilyen szerencsés alkat vagy?
Igen, nagyon. A pályámat illetően.
Milyen határozottan rögtön rávágtad? Igen?
Abszolút.
Tehát főiskola hát óta nyílegyenes út vezetett?
Nyílegyenes. Szerintem nálam szerencsésebb színész nagyon keveset hordott a hátán a föld. Tényleg.
Ritka az, hogy az ember ilyen emberrel találkozik. A közéleti szerepléssel most hogy vagy? Attól is elbúcsúztál? Mert ugye Milla rendezvényeken léptél fel, ott voltál Bajnainak azon a bizonyos október 23-i zászlóbontásán, Csákány Eszterrel, de azt is megérteném, ha eleged lenne. Ugye mostanában sok értelmiségé visszavonul, és azt mondja, hogy semmi értelme nincs ennek, tehát itt most már eldöntettek a dolgok. Te hogy vagy ezzel?
Én a Millát nagyon sajnálom. Szerintem az egy nagyon érvényes és nagyon, hogy mondjam, nagyon sok jófajta embert összefogó valóban civil kezdeményezés volt. És ettől aztán addig finomkodtunk, addig civilkedtünk, hogy aztán szétesett az egész atomjaira, amit iszonyatosan sajnálok, és szerintem nagyon hiányzik is a magyar közéletből egy ilyen fajta tömörülés, amire nem tud rásütni, hogy ez most bal vagy jobb vagy liberális.
Nekem erre
vagy,
van megfejtésem, de ezt most nem fogjuk tudni megvitatni, hogy nincsen civilekből politika, profi politika.
Persze, de azért
az egy ugyanolyan
azt
szakma,
hagyni szétesni, persze, de azt kellett volna úgy tovább fejleszteni, vagy úgy integrálni valami politika felé.
Na de akkor
hogy
már érintkezik a politikával, mint ahogy tett, és abban a pillanatban önfelszámolás következik.
Lehetett volna egy Milla nevű párt. Érted? Lehetett volna bármi. De az, hogy így szétfolyt és semmivé lett, mindenféle utódlás nélkül, az rettenetesen sajnálom.
Hát akkor ilyen formán a közélet kivonult az életedből?
Hát nézd, már csak annyi maradt belőle, amennyit már tényleg az igazságérzetem, vagy az ízlésem, vagy a nem tudom mi nem bír, hogy kimentem kétszer ez a rettenetes, szégyenletes emlékműnek csúfolt valamihez.
Igen, de szabad időben te ilyeneket
hát, ha éppen rá kiszaladok egy kicsit tüntetgetni. Hát Szerintem azt kell, azt muszáj. Még akkor is, ha teljesen visszhangtalan, és tényleg azért csodálok olyan embereket, olyan nagyon kevés megmaradt intézményt, ami tényleg így pattan le a falról folyamatosan, és mindenféle látható eredmény nélkül, de harcolja a saját harcát ez ellen.
Mire vagy kire gondolsz?
Klubrádióra például. Uh-huh. Ami persze mindegy. Szóval, de mégis az a küldetés, vagy az a töretlen hit abban, hogy hisz a változásban, és hisz abban, hogy az a kötelessége, hogy ezt a tényleg teljesen abszurd rendszert folyamatosan ostorozza, vagy folyamatosan tükröt tartson, vagy felhívja a figyelmet arra, hogy ezt ne vegyük tudomásul, és ne süllyedjünk teljesen bele, az nagyon lenyűgöző teljesítmény. Én nem is vagyok ennyire álhatatos szerintem. Nem tudnám nyilván ennyire kitartóan, vagy ennyire folyamatosan csinálni ezt, de mondom, hogyha úgy érzem, hogy most akkor ezt nem lehet tovább, akkor azért úgy igyekszem.
De korábban neked volt politikai véleményed? Vagy legalábbis mondjuk az utóbbi 5-10 évben ennek már voltak kitapítható jelei, de az azt megelőző szakban nem nagyon láttalak a közélet környékén sürgölődni, forgalódni.
Nem volt rá szükség.
Úgy gondolod? Aha. Legalábbis ilyen égető szükség.
Hát nem volt rá ilyen égető szükség, és valahogy mégiscsak egy ilyen demokráciának látszó valamiben tengettük napjainkat, ami persze nyilván olyan volt, amilyen, de hát mégiscsak sokkal jobban emlékeztetett egy demokratikus, modern európai országra, mint ez a mostani.
A mostanival mi a bajod?
Szerintem ez egy abszurdum.
Ennyivel elintézed, hogy abszurdum? Nem tartom kevésnek, csak kérdezem.
Hát érteni nem értem. Szóval azt, hogy mondjuk egy Európai Unió pénzéből élni évek óta, és folyamatosan rugdosni, és tiszteletet követelni Magyarországnak, ez nekem értelmezhetetlen. Ez olyan, mint a kölcsön kérnék tőled most 50 ezer forintot, és aztán segbe rugnánk itt a stúdió előtt. Micsoda dolog ez? Na de tényleg?
Nem kommentálom,
értem. De most komolyan.
Igen.
És érted, ha csak ezt az egy alapvetést veszed, aztán annak mi értelme van, hogy ott voltam két millás tüntetésen, és érted, nem mint annyira hiányozna nekem az MTVA és összes intézményei, de hát szépen rajta vagy egy listán, amitől te nem mondhatod el a Magyar Televízióban, hogy éppen mondjuk Bécsbe játszol, vagy bemutatod volt a katonában. Szóval ilyen nem kívánatos személy leszel, és szerintem az annyira, az olyan kínos, vagy olyan ízléstelen, de nem azért, mert én magamat akarom ott mutogatni, hanem egyszerűen nevetségesnek tartom. Szóval az milyen rendszer az, ami nem engedi meg, hogy te kritizáld? Akkor az mi?
Politikailag te elég disztingvált vagy, illetve eléggé részletgazdagon tájékozott ahhoz, hogy úgy tudod értelmezni a dolgokat a maguk részletességében, hogy az nem pusztán egy felületes értelmezés, hanem mélyebb?
Igen, és erre kifejezetten ügyelek, és aztán szerencsére vannak körülöttem emberek, akik vagy nálam tájékozottabbak, vagy higgadtabbak, bár én is azt hiszem, hogy így a korral egyre higgadtabb lettem, tehát puffogni, meg méltatlankodni, meg megsértődni, annak biztos semmi értelme. De én azt gondolom, vagy annyit kötelességemnek is érzek, hogy annyit tájékozódjak, vagy annyit nézek körül a világban, hogy ne mondjak, hogy mondja, megalapozatlan véleményt, vagy düböl, vagy ingerültségből ne beszéljek.
De tudod, miért kérdezem? Mert a színészek többsége az elég felületes. A szónak abban szerintem az értelmében, hogy a tájékozódásuk az legfeljebb ilyen bulvár újság, nem
én
igaz?
Ezt nem így látom. Nem. Azok, akik olvassák a színészekről szólót, az a bulvár. Nem. Egyébként szerintem én a színészeket sokkal többre
becsülöm, mint a... Más a dolguk. Nem. Én ezzel nem
persze
akartam
más a dolguk,
minősíteni.
De hidd el, nagyon sok olyan kollégámat, nagyon sok rendkívül sok művelt, nagyon széles körűen tájékozott és folyamatosan érdeklődő kollégámmal. És szerencsés vagyok ebben is.
Olvastam, hogy állítólag Alföldi Róbelttel együtt a te neved is felmerült, mint a baloldal lehetséges főpolgármester jelöltje. A Népszabadság pedig rögtön megírta, hogy a dolog nem reális. Tehát azért mégiscsak megkérdezem, igen, tehát ennek semmi alapja nem volt.
Hát szerinted megkérdezett valaki?
Nem, de hát ez így szokott lenni Magyarországon, úgyhogy ezzel nem csodálkozom.
Szóval ez is egy, érted, ez ugyanúgy egy abszurdum, szóval hogy azért... Érted, egy olyan különös, nem ismerem semmilyen oldalnak nevezni, akinek az jut eszébe, érted, hogy úgy is meleg, úgy is színész, és akkor az milyen vicces, hogy mondjuk Párizsnak is azt hiszem, hogy meleg polgármestere van, vagy Berlinnek, és akkor Magyarországet, Conchita Wurst effektus egyébként, hogy attól majd Magyarország egy liberális ország hírében fog állni, hogy érted, egy meleg színész lesz a polgármester, szóval ennek nem sok.
Na jó, de akkor én nem is azért hoztam ezt szóba, hanem hogy tetten érjem a színészek cizellált gondolkodását, hogyha mégis legalább mondjuk kulturális főpolgármester helyettes lehetnél, akkor mégis mit csinálnál? Közel van hozzád a kultúra, azt mondod, hogy tájékozott.
Nézd, itt az alapvető döntés az nyilván az, hogy hogyha ezt az ember egy kicsit is komolyan venni, az egy pálya elhagyással járna. Tehát ezt a két dolgot együtt, vagy jó lelkiismerete, vagy tiszta lelkiismerete, együtt
biztos. Nem, persze, pálya, de hát csak játszunk el a gondolattal, ez csak egy fantáziajáték.
Fogalmam nincs.
Tessék?
Fogalmam nincs. Nincs, ez nem az én gondolkodásom, vagy nekem ez nem fér, nem tudok erről, hogy milyen struktúrákat kéne átszervezni. Hát mondjuk például nyilván képesség alapon neveznék ki színházigazgatókat, és nem feltétlenül jutalomként osztogatnék színházakat különböző.
Pláne meg politikai kollégáknak. Jutalomként.
Hát úgy értem, hogy politikai jutalomként, igen. Mm. Szóval abban talán rendet lehetne tenni, vagy nem tudom miben még. De hát érted, a kultúra sajnos, vagy hál' Istennek nem az a terület, ahol a politikának bármi keresni valója van. Tehát a színházakat mondjuk hagyni kell, pénzt kell nekik adni, jó sokat, hogy tudjanak a színészeknek fizetést adni, és hagyni kell őket békén csinálni azt, ami a dolguk.
Nem félsz attól, hogy azért, mert ilyen karakán módon minden alkalommal kinyilvánítod a véleményed, előbb-utóbb téged is elér majd Isten ostora?
Nem. De tényleg nem.
És ha elérne, ha mégis elérne?
Az mi az?
Hát, hogy azt mondják, hogy igen, mondjuk a Katona József Színház lehetőleg mellőzze Kulka Jánost, vagy kevesebbszer, úgy kezdődne, hogy azt, hogy kevesebbszer alkalmazza, majd pedig nem akarok ötleteket adni, majd pedig egy következő igazgató választásnak az lenne a feltétel, hogy például téged már ne alkalmazzanak.
De arról is leszoktam, hogy a jövőn gondolkodjam, vagy ahhoz már nincs, tudod, nincs már olyan sok idő vissza.
Hát az hogy ne azt csináljam, amit... Félsz.
Nincs. Én valahogy egyre inkább azt érzem, hogy olyan sokat szorongtam életemben, vagy olyan sokat féltem, én nem tudom mikor, szerintem talán gyerekkoromban biztos sokszor
hosszat
álmodtam, nem emlékszem, hogy gyűlölök félni. De egyszerűen olyan az ízét se, ami a számban van, vagy amikor a gyomrom itt összeugrik, hogy
én a félelem, vagy félni nem akaratlagos tulajdonság,
az jön. El lehet dönteni.
Te eldöntött egy adott időszakban, hogy többet nem fogsz
nem vagyok hajlandó. Tényleg nem vagyok hajlandó. Mert érted, az azt jelenteni, hogy nem élhetek szabadon, vagy nem élhetek úgy, ahogy szeretnék, vagy nem csinálhatom úgy a dolgaimat, ahogy azt én szeretném. Hogy akkor el kell kezdeni igazodni, el kell kezdeni valami más elvek szerint élni, el kell kezdeni megint megfelelni. Nem. Nem, szabadnak kell lenni.
A színészetet soha nem unod, hiszen kívülről sokszor úgy tűnik, hogy mókuskerék ez az egész. Már az. Nem a te pályád, hanem általában a színészet. Szóval nem unod?
Hát nézd, unni nem. Unni nem még mindig elképesztően foglalkoztat, nagyon sok örömöt ad, nagyon sok sikerélményem van belőle, és néha azt gondolom, hogy a végeredménytől és a teljesítmény minőségétől függetlenül tényleg erre születtem, vagy talán ezt tudom a legjobban a világon.
Hogy ilyen értelemben?
Mert más ismerem nem próbáltál. Magam. Ismerem magam.
Más nem próbáltál.
Hát de próbáltam mindenféléket. Próbáltam például egy ember életét élni, az például sokkal kevéssé sikerült. Tehát mintha nekem írták volna ezeket a színész sorsokat, tudod. Hogy csinálja a dolgát, megy egyedül, akkor néha tébolydottan szerelmes lesz, akkor szétesik, akkor össze kell kapja magát, akkor megint megy tovább, csinálja. Érted, hogy nekem valahogy az élet nem nagyon sikerült úgy, ahogy van.
Már de a
szerintem, igen, de szerintem ez egy teljesen természetes következménye annak, ha valaki a szakmáját vagy a színházat ennyire fontosnak tartja. De mondom, ez mindenféle teljesítménytől független, ez egy alkat.
Kicsit azért
Jászai
is van, hogy...
Mari naplót olvasok mostanában, hogy ott van az ágyam mellett, hát elképesztő, hogy...
Hasonlóan ő is
hát igen, valami olyan
volt.
Szenvedéllyel és olyan... Nem, ez nem magány.
Nem magány?
Nem, hanem hogy a szakmádnak valami olyan fokú, olyan hévvel való gyakorlása, hogy az élet összes többi dolga az csak valami bosszantó, idegesítő és civil oda nem valóság lesz.
De amikor mókuskereket említek, akkor az is az eszembe jut, hogy talán pont azért, hogy szórakozta saját magad, ezért vállalsz nagyon sok műfajban. Mert azért azt látom, hogy nem csak drámákban, igen, hanem könnyed darabokban
persze,
is, meg énekelsz, meg tehát mindenfelé nyitogatod magad, ennek lehet valamiféle igen, ilyen önszórakoztató oka is.
Hát az is, meg remélem, nem csak ön, hanem közszórakoztatás is lesz belőle, de így van, hát meg egy Chicago Billy Flynnre nemet mondani Bozsik Ivettel a centrálba, hát ez nyilván nem lehet, és hát elképesztő tombolást lehet véghez vinni 7-től 10-ig, és steppelni lehet, és táncolni lehet, és ezekkel a csodálatos táncosokkal, kollégákkal egy
pont úgy élvezed, lehet, mint a pozzó vagy a Godóra várvában.
Persze, mert pont, látod, pont erre, hogy néha például ilyen boldog pillanataimban az első hosszú lépéssel a kezembe a Chicago után a padon a Révai utcai udvarban, azt gondolom, hogy tulajdonképpen úgy élek, vagy az megadatott nekem, mint ami egy ilyen szakmáját nagyon gyakorolni szerető, mondjuk angol színésznek, hogy egyik este a Billy Flint játsza, mondjuk ők nyilván más rendszerben játszanak, de mondjuk januártól májusig a Billy Flint játsza a West Enden a Chicagóban, júniusban elmegy 3 hónapra mondjuk Edinburghba egy fesztiválra Shakespeare-t játszani, és ősztől megy a, mit tudom én, a Nemzetibe, egy Csehovot. Érted, hogy, hogy ez tényleg megadta nekem a sors, hogy ennyi félét, és ha ugyanazt rakod bele, tehát ugyanannyi munkát raksz bele, és ugyanolyan komolyan veszed, akkor egy Billy Flynn is talán több lesz, mint ami ennek általában látni szoktad.
És lehet életművet építeni ennyi féleségből? Tehát, hogy nem csak egy drámai kategóriában vagy nagy színész, hanem ebben is, abban is nem szór ez annyira szét, hogy abból nem lesz egy komplet életmű.
Kit fog érdekelni szerinted?
Téged nem érdekel?
Engem. Hát figyelj, ha van mulandóbb, vagy van szánalmasabban csak az éppen a pillanatnak, vagy a kornak szóló művészet, akkor a színészé művészet. Akkor a színészé az biztos az. Hát talán hagyjuk majd szép emléket.
Mert ott van Jászai Mari, rendben van, 100 évvel, vagy még régen az
játszani,
volt.
Játszani, hát és milyen csodálatos színésznő.
Hát még mindig a legendája él, mert hivatkozom rá, lám, hogy olvasod a könyvét. Szóval te nem akarsz ilyen legenda lenni?
Nem. Vagy nem foglalkoztat.
Gyerekkoromban mondtam azt erőt eszembe, hogy én mit mondtam a kollégáimnak? Hát majdnem pofan is vertek, hogy én nem sztár akarok lenni köztetek, hanem legenda nektek. Jó, hát ezt nem kölcsönbe adom.
Sanyi. De azért ez elég jó. Ez jó.
Na most ehhez képest, amikor azt mondják és írják le rólad, hogy kiszámítható színész vagy, ezt te hogy veszed? Hogy ezzel szidnak vagy dicsérnek?
Szidnak.
Ez mindenképpen egy rossz minősítés?
Az nem jó kiszámíthatónak lenni, ez ugyanolyan, mint talán a Kurázsi mamában van ez a nagyon szép mondat, hogy a megbízhatóság nem erény. Az csak egy mánia, vagy rigolya, vagy nem tudom micsoda, tisztesség, meg pontosnak lenni, az olyan jó, szép tulajdonságok, de egy színész kiszámítható, az így egy egyenlőséggel, az unalommal.
Ilyen formán igazságtalannak is találod ezt a minősítést, hogyha ezt írják róla?
Te, bárki bármit ír rólad, azt én soha nem találtam igazságtalannak, hát ez nem lehet. Egyrészt nem lehet mindenkinek tetszeni, másrészt nekem magamnak nyilván ugyanannyi kételjem van, és legfeljebb ilyenkor azt mondom, hogy valaki észrevette, hogy mindig ugyanazt csinálok. Nem, ezek soha nem törnek le. Kicsit talán elszomorítanak.
Nem régen egy interjúban kifakadtál e kép, ti mind azt hiszitek, hogy én nagyon művelt, olvasott színész vagyok, pedig színészként inkább buta vagyok. Ebből nekem meg az következik, hogy az úgynevezett intellektuális kulka képéből is eleged van. Rászáradt az arcodra? Ez azt jelenti?
Hát nézd, szerintem aki kopasz, meg mondjuk talán 3 mondatot el tud mondani egymás után, meg mondjuk még esetleg nyelveket is beszél, arra nyilván nagyon hamar rásütik, hogy az egy ilyen intellektuális alkat. Biztos azért, igen, mert mindig szeretnék másmilyen lenni, és azért jó például egy ilyen podzóban tombolni a katonába, vagy azért jó.
Mert ott nagyon más vagy?
Szerintem nagyon rég játszottam ennyire szélsőséges szerepet, vagy nagyon rég játszottam ennyire szélsőségesen. És az például ott határtalan élvezet, vagy mondom, steppelni egy piros alsógatyába, Chicagóban, szóval döbbenetet kelteni, vagy némi riadalmat a nézőkben, vagy igazából meglepni őket, az mindig nagyon jó.
Mert igazából milyen szeretnél lenni?
Én magam?
Uh-huh. Hát mint színész, úgy értem. Azt mondod, hogy ezt tudod.
Sokszínű, szenvedélyes, nagyon élő, nagyon kiszámíthatatlan.
Aha, tehát pont az ellenkező. Igen. Igen.
És meglepetéseket okozni tudó, akkor inkább így. Uh-huh.
Mennyire bánt az, hogy a színészet az utóbbi években, vagy talán évtizedben, nem mondanék több időt, nagyon leértékelődött. Finoman úgy fogalmazhatnám ezt, hogy átértékelődött, de leértékelődött, hogy arról az oldalról ez észlelhető-e?
Hát persze. Hát leértékelődött a szó valódi anyagi értelmében. Tényleg szép lassan elkezdtünk hátra menni, és ahelyett, hogy mondjuk az ember előre haladna, és már a második villáját vásárolna Horvátországban, vagy a harmadik autóján a garázsban, ahogy egy tőlünk 250 kilométerre, mondjuk Bécsben élő kollégának ez nyilván megadatik. Hát ehelyett csak hátrafelé megyünk. Szóval ez például tragikus, hogy mennyire nem tudjuk képviselni a saját érdekeinket. Ami pedig
ez pusztán ezzel múlik, hogy nem tudjátok képviselni a saját érdekeinket.
Én azt hiszem, igen, hogy valahogy mindig hagytuk magunkat, még mindig megy ez a na, János bácsi, akkor csak nekünk ennyi ér. Szóval ez a, nem vagyunk elég profik még mindig.
Hogy így hívnak, hogy baráti szívességből.
Hát igen. Azt nem, de az árak azok leginkább baráti szívességekre emlékeztetnek. De ami pedig az értéktelenítést illeti, hát nyilván ebben a kereskedelmi tévéknek múlhatatlan érdemük van.
Amennyiben?
Hát ebben, hogy érted, hogyha tudom én, nyilván fillérekért lehet találni nagyon lelkes amatőr szereplőket bármilyen napi sorozathoz, vagy tulajdonképpen bárki, aki a képernyőn megjelenik, azt te színésznek nevezheted, vagy egy előadó művésznek nevezheted. Hát attól nyilván te is csúszol egyet hátra, vagy inkább oda csúszol, és mondjuk az, hogy egy, nem tudom, egy nagyon nagy teljesítmény nyújtó színésznek, vagy színésznőnek egy tévében azt lehet mondani, hogy ügyes voltál, az szerintem fizikai fájdalmat okoz.
És konkrétan ez a jelző,
hogy ügyes. Nem, ja. De ez az egy színész teljesítményre azt mondani, hogy ügyes, az maga az agybaj.
Sokat töprengő színész vagy? Vagy ember? Úgy tűnik, mintha azért ugyan, nagyon
úgy
részletgazdagon foglalkoznának
a dolgok. Vagy tudod, ez is valami korral járó dolog, hogy úgy szeretnél egyre több mindent megérteni az életből. Egyre többet megérteni másokból, ahogy fiatalok koromban nem, tényleg nem figyeltem oda, és nem nagyon, nem is, hogy nem hallgattam meg másokat, hanem annyira el voltam foglalva a saját és tudom, gondjai, vélt gondjaimmal, vagy a saját problémáimmal, hogy egyszer nem vettem észre másokat. És például azt tanulni most 50-en túl, hogy el kell, hogy olyan jó elkezdeni figyelni másokra, igazán meghallgatni másokat, tanulni másoktól. Nagy dolog.
Bécsben miért jársz? Úgy, hogy ráadásul azt hiszem, hogy több nyelvet beszélsz, de a németet éppen nem.
Németet, ich spreche sehr schlecht Deutsch. Igen. Szóval nem beszélek nagyon jól németül, franciál, angolul jól. És abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy volt egy nagyon szép projekt itt a Szépművészeti Múzeumban, Ganymede címen, vagy Ganymede Goes Europe. Egy osztrák rendezőnő volt színésznő, és a férje, aki egy nagyon jó osztrák színész. Ők hozták létre, ez egy nagy EU-s projekt, Európa nagyvárosaiban, bemész este 7-kor egy múzeumban, ahol 12-14 különböző kép előtt ott áll egy-egy színész, akik a direkt erre az alkalomra iratott a kép kapcsán, vagy a képhez szorosan lazábban kötődő irodalmi művet mondanak el, ezek általában ilyen 7-8 perces anyagok.
Egy kortárs író, és kortárs író. Képhez
tehát ez
szöveget.
Úgy nézett ki, hogy az Eszterházy, a Parti Nagy, és még sokan bementek a Szépművészeti Múzeumba Jacqueline Kornmüller kérésére, és az Eszterházynak a gólyáról eszébe jutott egy elképesztő történet, az a címe a Hirtelen barátság.
Ezt mondod te?
Ezt mondom én, és most Bécsben van a következő állomás, illetve most már visszakanyarodik Bécsben, mert Bécsben mutatták be 2 éve, ott volt először ez az esemény, vagy aztán volt Wroclawban, Budapesten, és most a nagy sikerre való tekintetem még egy van Bécsben, de új művekkel, tehát nem azok a művek hangzanak el, mint 2 éve, hanem új műveket irattak, és ezzel azért nagyon szeretik, tudod, a német nyelvterületen, igen. És nagyon szerették a Jacqueline-ék ezt az írást, és azt mondták, hogy ha megtanulom németül, akkor elvisznek Bécsbe, és így is történt. Van még 2 előadás, mindig
szerdánként van. És akkor mi az, hogy mindig kijársz minden héten?
Beülök az autóba próba után, kivegyek 3 órát egyfolytában, mondom az Eszterházyt, mert ezt ott úgy néz ki, hogy bejön 820 000 ember.
De hogy tanultál meg németül akkor?
Hát egy szöveget kellett megtanulni. Egy
szöveget
ráadásul?
Azért az németül magyarul se lehet egyszerű.
Szóval nehéz volt. Nehéz volt, de nagyon nagy élvezet, és elképesztő élvezet csinálni. Szóval azt, hogy hazaárulhatsz Bécsben hetente egyszer, az erről szól az írás, mert ez is elképesztő.
Hogy? Miről szól? Mert ez egy kicsit félrejtető
volt.
Fordíts, légy szíves.
A Hirtelen barátság, és arról szól, hogy van mondjuk az Eszterházy, vagy van valaki.
Nem csak azt mondtad, hogy hazaárulást, és az kicsit rosszul hangzott,
mert
azért kérem, hogy tedd rendben.
Arról szól maga a novella, hogy van egy művész, akinek van egy barátja, aki szintén művész, és a politikai változásokkal eltávolodnak egymástól. Az egyik beleáll ebbe a nemzeti érzület, hazafiasság, nem tudom, de hát sajnos nem elég jó művész, a másik járja a saját útját, és nyilván sokkal sikeresebb lesz, aki beáll ebbe a kurzusba, és egy díjat ad át teljesen véletlenül, váratlanul évekkel később, ez a nagyon sikeressé vált, ám de kevésé tehetséges barátjának, aki a díjátodon összeesik, és ott a hajt meg is hal.
És az utolsó szava, ez a kevésbé
kap valami nagy díjat. Kap valami nagy díjat, és a kevésbé sikeres kérik föl, hogy adja át neki a díjat. És ott ahajt meg is hal ezen a díjkiosztón egy valószínűleg szívinfarktus következtében. És hát egy elképesztő írás, ami tulajdonképpen arról szól, hogy ezt azért említettem a hazaárulást, mert árulónak ő, aki a mesélő, azt gondolja, vagy azt vélelmezi, hogy a hosszú évek alatt ez a kevésbé tehetséges, nagyon sikeressé vált barátja, őt egy árulónak tartja. Ich denke, er hielt mich ganz einfach für einen Verräter. Hogy azt hiszem egész egyszerűen egy árulónak tartott, egy árulónak, aki elárulta a hazáját, a nemzetét, mit is még, talán ennyi elég is.
Szóval, és kifelé menet 3 órán át mondott folyamatosan nem, a szöveget?
Nem, mert aztán még 3 órán keresztül mondom. Ja, általában egyszer elmondom a kocsiba, elviszem magam, egy ilyen 7 oldal, össze van hajtva, már borzalmas állapot van, és ide bedugom. Hátra a gatyámba, hogyha esetleg mégis elfelejteném, akkor kéznél legyen, de szerencsére még nem fordult elő, de ezt azért lekopogom. Szóval bejön 800-1000 német anyanyelvű, osztrák-német, bécsi, innen-onnan jövő ember a múzeumban, és ez elképesztő, hogy azt hallgatják, hogy én németül beszélek.
Igen, ez tényleg egy kicsit elképesztő, de...
Teljesen egyetett. Tényleg nagyon nagy élmény, maga a dolog is. És képzeld el,
a mazoizmusnak is vannak formulái.
Pont tegnap...
De nem biztos, nagyon jól mondtad. Tegnap, jó a kiejtésed is?
Hát azt mond, valaki azt mondja, hogy nincs akcentusom, és az például nagyon jól esik. De persze ez Bécsben könnyű, tudod, annyi fél ember él Bécsben, hogy ott aztán tényleg nagyon elnézőek az akcentusokkal. És csak még egy mondat, aztán nem beszélek erről többet, hogy pont tegnap hívtak föl, hogy olyan nagy sikere van, hogy még 5 előadással megtolják, és szeptember vége és október vége közt még lesz 5 alkalommal a Konszisztóriusos Múzeumban.
Ez neked szóló siker?
Nem, az egésznek. Az egésznek. Nagyon jó kollégákkal játszom, Burtáterbeli kollégákkal, bécsiekkel, van egy nagyon egy csodálatos idősebb kollégám, aki Kölnből jár minden szerdán, repül oda.
Elfantáziáztál azon, vagy fantáziáltál azon, hogy mi lenne, ha te ott lennél színész? Igen. Vagy ott lettél volna?
Azon szoktam gondolkozni.
Igen? És az milyen?
Hát nézd, egyrészt lehet, hogy nem késő, mert ezek a zsáklinék mindig vadítanak, hogy én nem próbálok szerencsét.
Komolyan? Prózai színészként Ausztriában? Erre biztatnak?
Mondom, ők elnéző, szóval talán ők a legelnézőbbek, vagy talán még az amerikaiak, bár ott azért ott a filmekben azért szigorúan veszik ezt az akcentus kérdést, de mondom, a bécsieket kifejezetten nem. Szóval mondom, annyi felől vannak, hogy csak egy színlapot megnézel egy bécsi színházban, hogy micsoda nevek vannak, érted?
És akkor lehet, hogy belevágsz?
Hát azt nem tudom, de a zsáklinék nagyon bátorítanak, és hogy akkor ez a projekt megmondja Edinburgh-ba.
De hogy vagy vele? Most én látom, hogy azért valamire rátapintottam.
Nagyon izgat.
Egy-két foglalkoztat... év, és bécsi színész lesz Kulka János, lehet az?
Ein Wiener is, ja. Hát szóval az biztos, érted, egy ilyen stabil háttérrel, mint amilyen mondjuk a Katona. Így nyilván nagyon könnyen megteltem, hogy mit tudom én, kijárok egy héten egyszer Bécsbe. De azt, hogy mondjuk itt mindent elhagyni, és fölvállalni egy ilyen Bécs-Berlin, tudom, ilyen tengelyt, szóval azért az már nyilván egy komolyabb döntés lenne. De ez érdekes, mert valamiért képzeld el, azt érzem, hogy valami vár. Szóval valami még valahol a világban van, ahova nekem egyszer még ottan el, ahol egyszer még leszek, de ezt nem tudom pontosan elmondani. Nem tudom. De valami nagyon húz.
Tágra nyitott szemekkel figyelünk. Ez valamit jelez. Köszönöm szépen, hogy itt voltál ma
köszönöm,
este.
Köszönöm, nagyon jó volt. Köszönöm.
Műsorunk mai kiadásában Kulka János, Kossuthias színművész volt a vendégünk, abból az alkalomból, hogy a közelmúltban mutatta be a Katona József Színház Beckett Godóra várva című drámáját, melynek Kulka János az egyik főszereplője. Már annyi volt a program, jövünk legközelebb is.